Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Pál Gergely, az RSM Szűcsés partnerei ügyvédiroda ügyvédje. Témánk a céges struktúrák változásai. A cégek struktúrája folyamatosan változik, beolvadás, szétválás és formaváltás, mindezek olyan komplex jogi és üzleti eszközök, amelyek révén a vállalatok javíthatják adózásukat, vagyonvédelmüket, illetve hatékonyabbá és átláthatóbbá tehetik működésüket. A naptári év szerint működő társaságoknak érdemes mielőbb döntést hozniuk, hiszen a májusban elfogadott beszámolók június 30-áig használhatóak fel az átalakulási folyamatok megindítására. Miért és mikor válhat szükségessé egy cégcsoport számára az, hogy változtatni kell?
Mi egyébként ügyvédek úgy látjuk, hogy a mai eléggé folyamatosan és dinamikusan változó gazdaságra a cégek, illetve a vállalkozások megpróbálnak ugyanolyan gyorsasággal reagálni, és folyamatosan változtatni a tevékenységüket, illetve a struktúrájukat, és egy kiváló üzleti, illetve jogi lehetőségek, például az átalakulásoknak az elhatározása, illetve ezeknek a folyamatoknak a feltérképezése és megtervezése. Ezzel gyakorlatilag, hogy átalakulásokat tudnak elhatározni a vállalkozások, transzparensebben tudnak működni, meg tudják azt oldani, hogy a folyamataikat optimalizálják. Gondolok itt arra, hogy központosítanak mondjuk a számvitelüket, bizonyos nyilvántartásukat, a szerződéskezelésüket, mindemellett pedig lényegében költségcsökkentést is tudnak alkalmazni, vagy egyébként, ahogy már említette, gyakorlatilag itt a felelősségnek a korlátozása, vagy ugye, csökkentése is cél lehet. Lényegében itt mi a cikkünkben arra próbáltuk kihegyezni, hogy melyek azok a főbb pontok, amelyek kapcsán ugye szóba jöhetnek itt az ügyfeleink kapcsán, és látunk erre példát, hogy például itt az átalakulások kapcsán ugye egyesülések, szétválások, illetve formaváltásokról beszélgetünk most. Mondjuk egyesüléseknél ugye melyek azok a fő pontok, amik az ügyfeleinket szokták arra sarkalni, hogy például egy beolvadás mellett döntsenek a vállalkozásuk kapcsán. Lényegében itt arra kell gondolni egész egyszerűen, hogy például, hogyha teszem azt, egy akvizíció után megszereznek egy új vállalkozást, csak mondok egy nagyon gyors példát, hogy egy termékeket forgalmazó cég például logisztikai vállalkozást veszt, hogy ugye a szállítását tudja intézni. Gyakorlatilag ezt a vállalkozást lehet, hogy nem indokolt külön működtetni, hanem gyakorlatilag egy beolvadás útján egy cégbe kívánja rendezni, és külön-külön üzletágakat próbál létrehozni. Tehát ez például indikálhatja azt, hogy egy beolvadást elhatározzanak. Még ide tartozhat például az is, hogyha viszont van olyan a cégcsoportban olyan vállalkozás, amely mondjuk nem kihasznált. Arra gondolok, hogy nem feltétlenül ugye foglalkozni kell a társaságokkal, folyamatosan kezelni kell, beszámolót kell elkészíteni, gyakorlatilag ugye adót kell fizetni a társaságok működése és tevékenysége után. Tehát lényegében lehet, hogy kihasználatlan vagy indokolatlan annak a fenntartása, és ezért döntenek például a tulajdonosok a beolvadás mellett. De ugyanakkor meg látunk egyébként példákat arra vonatkozóan is, hogy szétválások esetén például bizonyos holding struktúrákat hoznak létre a tulajdonosok, ezzel is gyakorlatilag professzionálisabbá próbálják tenni a saját cégcsoportjukat. Vagy arra is látunk példát, hogyha például egy adott üzletágat, ami mondjuk nagyon nyereséges és tényleg jól működik a cégen belül, a tevékenység, megpróbálnak értékesíteni a piacon, és ebben az esetben mondjuk úgy döntenek, hogy kiszervezik egy másik cégben, tehát mondjuk kiválik ez a vagyon gyakorlatilag ebből a saját gazdasági entitásból, és egy teljesen új gazdasági entitás létrehozásával kívánják ezt az üzleti tevékenységet értékesíteni a piacon.
Lényegében egy ilyen céges struktúraváltás, legyen szó akár egyesülésről, beolvadásról, szétválásról, vagy formaváltásról, az azt is jelenti a cégnek egyben, mint például egy háznak, egy épületnek a tatarozás, tehát, hogy igazából ugye egyrészt láthatóvá válik minden hiba és probléma, ugyanakkor megtörténik ezen hibák problémák orvoslása is.
Igen, erre a kérdésre az a válaszom, hogy igen, hozzá kell azt tennem, hogy azért egy ilyen eljárásnak az elhatározása egyáltalán már előzetesen komoly szakmai kompetenciákat igényel, ezért én mindenképpen javasolnám azt, aki ezzel szeretne tovább menni, illetve szeretné ezt a jogi eszközt alkalmazni, hogy vonjon be olyan szakértőket egyébként, akik már láttak hasonló eljárást, és tudják, hogy mihez kell nyúlni. Most gondolok itt arra, hogy ugye a felvezetőben már említettük, hogy az éves beszámolót is fel lehet használni, ugye most jelen esetben általános üzleti év esetén június 30-ig. Ugye az időzítés is fontos, az éves beszámoló is lehetővé teszi gyakorlatilag a jogszabály számunkra, hogy használjuk. Ugye abban az esetben, hogy hátértékeléssel nem élünk, illetve a beszámoló mérlegének mérlegfordulónapja legfeljebb 6 hónappal előzte meg a végső döntés elhatározását. Tehát magyarul, hogyha december 31-es mérlegfordulónappal készült elő ez a beszámoló, akkor így a június 30-ig tudjuk ezt felhasználni. Egyfelől ez, amit akartam kifejezni, másfelől pedig az, hogy szükség van arra, hogy olyan szakmai kezekbe kerüljön egy eljárás, amely az esetleges hibáktól ugye távol tudja tartani a tulajdonosokat, illetve a vállalkozásokat, mert gondolok itt arra, hogy ugye beszéltünk a könyvelőkről, hogy nagyon fontosak, de ugye az egésznek az alapja, általában én azt szoktam mondani, hogy védj egy jó adótanácsadót, az sosem rossz, és igazából itt az adótanácsadókon is nagy szerep hárulhat, hiszen ők tudják nekünk azt megmondani, hogy milyen struktúrát érdemes követni. Ők tudják feltérképezni azt, hogy az adózási oldalról, melyik oldalról közelítsük is meg ezt a helyzetet, és melyik szétválás egyesülés alkalmazható ezen az egyes cégcsoportokban. Illetve hát nagyon fontos az, hogy ügyvédeket is bevonjunk ebben a folyamatban. Most kicsit hazabeszélek, elnézést. Mert a mi feladataink közé tartozik az, hogy nyomon kövessük, implementáljuk gyakorlatilag azokat a folyamatokat, amiket gyakorlatilag itt az adótanácsadó könyvelő kollégákkal együtt meghatározunk. Tehát ránk is nagyon fontos szerep hárul, és nem mellesleg azt is szeretném még kiemelni, hogy természetesen ugye az átalakulás napját követő 90 napon belül könyvvizsgáltatni kell a végleges vagyonmérleget, de ugye vannak olyan helyzetek, olyan esetek, tehát hogyha például könyvvizsgálatra kötelezett a társaság, hogy a vagyonmérleg tervezeteket, illetve vagyonmérleg leltárakat is szükséges könyvvizsgáltatni, ezért a könyvvizsgálókat is be kell vonni az eljárásba.
Hogyan lehet eldönteni, hogy egy adott vállalat számára a beolvadás, a szétválás vagy a formaváltás a legkedvezőbb megoldás?
Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából itt mindig azt kell meghatározni, hogy mi is tulajdonképpen a célja a társaságnak. Tehát, hogy mit is szeretne elérni igazából. Itt felmerülhet olyan, hogy költségcsökkentés, hatékonyságnövelés, vagy az optimalizációnak az elérése. Persze, ezeket mind nagyon jó feldobni, de utána megint visszahivatkoznék arra, hogy itt a szakértőkre azért komoly szerep hárul, hogy egyeztessenek ugye a tulajdonosokkal, illetve a vezetőséggel, hogy hogyan is tudjuk elérni ezeket a célokat. Természetesen sokféle indok lehet, tehát többek között arra gondolok, hogy itt is a költséghatékonyság, hogyha például egy cégnek a tevékenysége nem kielégítő, vagy indokolatlanul van fenntartva, gyakorlatilag az már önmagában is indokolhatja azt, hogy a beolvadás mellett döntsünk. Ugyanakkor vannak például tulajdonosi viszonyok is, amik indokolhatják azt, hogy például egy szétválás mellett döntsünk, hogyha például generációváltásokról gondolunk, hogyha például már a tulajdonosok abban a életkorszakba lépnek, amikor már nem ők szeretnék teljes mértékben irányítani a céget, az operációt lehetséges, hogy már szeretnék gyakorlatilag delegálni családtagok részére, abban az esetben is egy jó választás lehet egyébként egy szétválásnak a lefolytatása.
Melyek a leggyakoribb hibák, amelyeket elkövetnek egy ilyen céges struktúraváltáskor?
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a nulladik lépés a legfontosabb. Nagyon komoly tervezést igényel az, hogy egy ilyen eljárást lefolytassunk. Meg kell néznünk azt, hogy ténylegesen milyen struktúrát szükséges követnünk egy ilyen átalakulásnál, ténylegesen milyen ingósággal, ingatlannal, szerződéses állománnyal rendelkezik a cég, ugyanis nem egyszer találkozunk praxisunk során is olyan szerződéssel, amely mondjuk, gondolok itt most csak például hozva, hitelszerződésre, amely tartalmaz olyan klauzulát, akár előzetes hozzájárulási kötelezettséget, vagy bejelentési kötelezettséget ígérő, például a bankok esetében, hogy egy átalakuláshoz előzetes hozzájárulás szükséges, vagy bejelentés, amelyet már az átalakulás elhatározása előtt vizsgálni szükséges, hiszen hogyha például ezt nem tesszük meg, akkor a folyamat közben például egy bank közbelépetés megakadályozhatja itt a folyamatot. Nyilván az is benne van a folyamat során, hogy természetesen itt az átalakulásnak az elhatározását ugye a cégközlönyben közzé kell tenni, azért, hogy a hitelezők megismerhessék, hogy egy ilyen folyamat történik gyakorlatilag, és erre ők esetlegesen hitelező igényt is bejelenthessenek, vagy biztosítékot kérhessenek. Ebben az esetben is érdemes már feltérképezni a cégnek a esetleges hitelezői körét, hogy ezek közül vannak-e olyanok, akik gátolhatják a folyamat lefolytatását. Erre tudok gondolni, illetve még azért nagyon fontos az is, hogy a kommunikáció meglegyen. Én gyakorlatilag a praxis során is azt látom, hogyha folyamatosan, közvetlenül és gyakorlatilag ezeken az eljárásokon végig egyeztetve a tulajdonosokkal és a vezetőséggel tudunk tovább haladni, akkor sokkal eredményesebbek vagyunk. Tehát, hogyha gyakorlatilag beiktatunk a rendszerbe egy heti rendszerességgel kommunikációt, akár telefonon, akár e-mailen, akkor az sokkal hatékonyabbá, sokkal gördülékenyebbé teszi ezt az egész eljárást. Még amit én el szerettem volna mondani, az, hogy nyilván a dokumentáción is hatalmas hangsúly van, tehát itt ügyvédeknek azért nekünk az implementáció kapcsán is a szabályoknak meg kell felelnünk, úgyhogy gyakorlatilag ez is szokott még lenni probléma, hogy nem megfelelőek a dokumentumoknak az előkészülése. Természetesen erre is nagyon oda kell figyelni, hogy minden szabályt betartva járjunk el, és olyan okiratokat készítsünk el, ami a bejegyzés alapjául tud szolgálni, és sikeres eljárás lesz az eredménye.
Említette azt, hogy a cégközlönyben közzé kell tenni az átalakulás tervét, ezt a cégmérettől függően kell megtenni?
Nem, ez általános, tehát minden esetben meg kell tennünk.
Mennyi idő átlagosan egy céges struktúraváltás? Ugye nyilván kötődik egy lezárt üzleti évhez legalább, hiszen ugye annak meg kell lennie ahhoz, hogy megkezdődhessen egy ilyen folyamat, de mennyi idő még lezajlik?
Azt tudom mondani, hogy így a tapasztalatok alapján olyan 3-4 hónap, hogyha például egy átalakulási folyamatot, tehát most ugye vegyük csak az átalakulási folyamatokat, amikről az előbb beszéltünk, körülbelül olyan 3-4 hónapos eljárási folyamatokról van szó, és ezen kívül nyilván az előkészítést még azért ide kell venni, tehát azért egy ilyen 4-5 hónap biztos, hogy szokott lenni.
Ez független attól, hogy az átalakulásnak milyen formájáról van szó, vagy például egy egyesülés, egy beolvadás, vagy egy szétválás, vagy egy formaváltás, azért az más-más időt, intervallumot vesz igénybe, tehát hogy vannak bonyolultabb struktúraváltások, és vannak egyszerűbbek, és ilyen szempontból az időbeni lefutásuk is más.
Természetesen, tehát nyilván az ügy nagyban függ attól is, hogy milyen eszközökkel, tényleg milyen ingatlanokkal, milyen szerződésekkel rendelkeznek a jogi személyek, milyen formában, tehát egy formaváltásról beszélgetünk, vagy ténylegesen egy szétválásról, mennyi jogi személy vesz részt gyakorlatilag ebben az eljárásban, azért ezek mind olyan tényezők, amik az eljárásnak a hosszát azt tudják befolyásolni, így van.
A társaságok a cégek részéről kiknek kell kötelezően részt venni egy ilyen átalakulási folyamatban?
Ugye mindenképpen a tulajdonosok és a társaságoknak a vezetői folyamatosan benne vannak gyakorlatilag ebben. A mi részünk gyakorlatilag az, hogy folyamatosan tájékoztassuk őket, és állandóan naprakész információt kapjanak az eljárásról, illetve nekik szükséges majd nyilván a döntéseket meghozni, mi csak azt tudjuk elmondani, hogy milyen lehetőségek vannak, ezért az ő részük gyakorlatilag ez a társaságok részéről. Természetesen meg kell, hogy említsem, hogy itt például egy átalakulás esetén munkavállalókat, illetve érdekképviseleti szervet is tájékoztatni szükséges, úgyhogy például a HRS, vagy pénzügyes kollégák is nagyon fontos, hogyha a cég részéről tudnak az átalakulásról, és adott esetben meg segíteni is tudják a folyamatot.
Egyébként vannak olyan időszakok, amelyekhez kapcsolódóan több struktúra, céges struktúraváltás történik, tehát mondjuk gazdasági időszakra gondolok, tehát mondjuk egy gazdasági válsághelyzet, vagy tehát hogy ez felpörgetően hat ezekre a folyamatokra?
Tapasztalataink szerint egyébként igen, tehát vannak például nehéz meghatározni egyébként, de igazából az egészhez azt mondanám, hogy az már önmagában egy, hogyha csak egy éves szinten nézzük, akkor pont ezért is visszahivatkoznék a cikkembe is, hogy itt a beszámolónak az alapúvétele az nagyban hozzásegít, hiszen ugye a legtöbb magyarországi társaság, én azt gondolnám, az normál üzleti éves, és ez alapján gyakorlatilag ugye május 31-ig nekik beszámolót kell készíteni, és közzé kell azt tenni megfelelő módon. És ennek megfelelően, hogy gyakorlatilag itt a jogszabály ugye lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a beszámolót ugye a vagyonmérleg alapjául felhasználják az átalakulások során. Ez már indokolja azt egyébként, hogy például ez a májusi-júniusi időszakban azért megsűrűsödnek ezek az átalakulások. Azt még kiemelném, hogy nem csak a hitelszerződések esetében merülhetnek fel olyan kockázatok vagy kötelezettségek, amelyek mondjuk előírják azt, hogy előzetes hozzájárulási kötelezettséget, vagy bármilyen tájékoztatás, bejelentési kötelezettséget rónak ugye a vállalkozásokra, hanem ugye állami támogatások esetén is kiköthet a hatóság gyakorlatilag a támogatási okiratban, vagy az ahhoz kapcsolódó dokumentumokban ilyen és elsfajta kötelezettséget a cégek részére. Ezért, hogyha például állami támogatással támogatott hitelük, vagy önmagában állami támogatás projektekben részesültek, akkor erre vonatkozóan is szükséges azt vizsgálni, hogy esetlegesen van-e bármilyen kockázat, vagy van-e bármilyen kötelezettségük az átalakulást megelőzően. Természetesen mi a praxisunk során ezt szoktuk vizsgálni, mi a vállalkozóknak ezt szoktuk javasolni, hogy mindenképpen végezzük el.
Mennyi egy ilyen céges átalakulás költsége? Tehát, hogyha van, aki ebbe belekezd, akkor nagyjából milyen költségtényezőkkel számoljon? Azért akár egy könyvvizsgáló, vagy akár egy adótanácsadó, egy ügyvéd segítsége azért pénzbe kerül.
Ez így van, tehát gyakorlatilag itt külön-külön kell az üzletágakat vizsgálni. Természetesen itt is óradíjas alapon, illetve fix díjban is meg lehet állapodni, hogyha már tudjuk és látjuk az egyes struktúrákat, hogy mit is szeretne az ügyfél megvalósítani. Általában, hogyha az ügyfél gyakorlatilag mondjuk a mi cégünkön belül, ugye RSM-en belül az összes üzletágat igénybe kívánja venni az átalakulás elhatározásához, akkor általában egy kedvezményesebb árat szoktunk neki biztosítani. Nyilván itt azért nehéz megállapítani azt, hogy ugye visszahivatkozok arra, hogy nem mindegy az, hogy mekkora a szerződés állománya, van-e ingatlan a cégben, vagy a több cég is gyakorlatilag átalakul, vagy csak egy cégről beszélgetünk. Tehát, hogy nagyon nehéz csak egy fix árat mondani erre az egészre. Én inkább munkaórákat mondanék, hogy azért legalább egy olyan 20-30 kötője, 20-30 munkaóra azért mindenféleképpen felszokott merülni a mi oldalunkról egy ilyen átalakulás lefolytatása kapcsán a díjazást, meg ugye az ügyfelekkel egyeztetni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Pál Gergely, az RSM Szűcsés partnerei ügyvédiroda ügyvédje volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.